mellette a szürke, belvárosi épületek elmosódó körvonalai olyan lágyan olvadtak egymásba, mint egy Albright festmény. Victoria nem is igyekezett beszélgetni. Örült, hogy megszöktek a partiról, de bárcsak ki lehetett volna tolni az időpontot, hogy hazatérjenek. Nem kellett volna elhozni ide téged, mondta váratlanul Pietro. Túlságosan fiatal vagy. Tudom, felelte sóhajtva Victoria. Ne haragudj. Hogy haragudnék? Az én hibám volt, erősködött Pietro. Jobban kellett volna tudnom. Azután megkérdezte, Vicky miért nem jött? A feje fájt, sietett a hazugsággal Victoria. Ó. Pietro nem hitt neki, és Victoria tudta ezt, de nem vonta vissza a füllentést, és ismét némaságba burkolózott, ahogy elkanyarodtak a folyónál, és hóbuckák között végighajtottak a Vestedár úton. A lakás ajtaja előtt Victoria konvencionálisan megkérdezte. Bejössz? Csak arra nem számított, hogy Pietro igennel felel. Egy perce, ha édesanyád még fent van. Fent vagyok még, kiáltott Vicky a nappaliból, és álmos szemmel, de mosolyogva megjelent az ajtóban. Boldog új évet, édes! Magához húzta Victoriát, és megölelte, aztán Pietro felé emelte az arcát. Boldog új évet! Mondta ismét. Pietro lehajolt, és részvéttel megcsókolta Vickit, amit Victoria helytelenül gyengétségnek vélt. Levegő után kapkodott, aztán szétrobbant a gát, és kacagni kezdett. Csillapíthatatlan, hisztérikus kacagás volt, mint a csuklás, amely független az ember akaratától, és ami az első néhány percben nagyon hasonlított az iskolás gyerekek kínjára, akik képtennek az órán urrá lenni nevethetnékjükön. Csak hogy itt nem volt semmi humor, és amikor Victoria végül lélegzethez jutott, kimondta a legmaróbb szavakat, amelyek csak az eszébe jutottak. Legjobb lenne, ha magatokra hagynálak benneteket. Victoria! Vicky hátralépett, mintha megütötték volna, és Pietro lejtett kézzel elképedve állt. Victoria maga is megdöbbent saját kitörésétől, mégis képtelen volt bocsánatot kérni. Miattam ne zavartassátok magatokat, mondta, és ledobta a heverőre a kabátját. Pietro gyorsan és kényszeredetten búcsúzott. Vicky bezárta mögötte az ajtót, azután visszajött, hogy elővegye Victoriát. Miféle ördög bújt beléd, kérdezte. Nem értem. Nem érted? Victoria, kérlek, az ember nem gyűlöli a macskát azért, hogy megöli a madarat, mert ez a természete. Nem haragudhatsz rám azért, mert szívélyes vagyok. Ez az én természetem. Victoriában olyan élesen merült fel a jelenet, hogy szinte a színeket is látta, amikor Stan az iskola kérdésében az ő pártjára állt. Ő Stan nyakába ugrott és megcsókolta. Felrémlett előtte Vicky páni félelmet sugárzó arca, amint Stan föláll a fölött rápillantott. De mi értelme lett volna felásni ezt az esetet, amelyet Vicky biztosan régen elfelejtett már? Akkor tartsd meg a szívélyességedet a saját korosztályod számára, mondta lassan és keserűen Victoria. Pietrót hagyd ki. Ki mondta hát? Az elhangzott szavakat nem lehetett visszaszívni, sem az anya és lánya között támadt szakadékot bocsánatkéréssel áthidalni. Úgy feküdtek le, hogy egyikük sem szólt egy szót sem. Victoria összeszorította a fogát, hogy visszatartsa a hisztérikus sírást. A sírás a végső megalázkodás lenne. A szűk kis lakás önuralmat kívánt. Később, talán fél óra múlva Vicky felkelt, bement a fürdőszobába, bevett két aspirint, de Victoria még ezt a vigas sem vette igénybe. Nagyon is ébren, de behúny szemmel mereven feküdt, nehogy Vickynek eszébe jusson megpróbálkozni a kibéküléssel, de közben mélységesen szégyelte magát. Mit tett ezzel a néhány leplezetlenül bosszúálló féltékeny szóval? Még mindig maga előtt látta Pietrónak a gonosz gyanúsításaitól eltorzult arcát, ahogy először hitetlenül, aztán visszarettenve nézett rá, és később ráébredt, hogy örökre elveszítette. Mint egy fuldokló matróz, aki a viharos tengeren egy szál deszkába kapaszkodik, úgy kapaszkodott Victoria az egyetlen, törékeny reménybe, a partiba, amely még hátra volt, és amelyet most már meg kellett tartani. Pietro kénytelen lesz még egyszer eljönni ide. De hogyan lehetne ezt jóvá tenni? Hogyan tudná valaha is megmagyarázni ezt a minden mértékkel mérve is megbocsálhatatlan, érző ember számára felfoghatatlan viselkedést? Hogy a gyökerek egy zavaros módban nyúltak vissza, hogy mindenhez kapcsolódott valami, nem javított a helyzeten. Pietro legmerészebb képzeletében sem tudna képet alkotni magának azokról a bénító élményekről, amelyeket Larry Moore-ban, mint Vicky lánya elszenvedett. Nem, az ostoba bakfis látta benne, aki nem csak Enet szilveszteri partijára, hanem minden komoly dologra éretlen, és legfőképp ahhoz, hogy társaságot és megértést nyújthatna egy Pietro korú férfinak. Az anyám hibája, mondogatta keserű dűvel magában, ugyanakkor mégsem hitte, mert tudta, hogy Vicky igazat beszélt, amikor azt mondta, ez az én természetem. Vicky rendkívül szerette az embereket, különösen a férfiakat. A flört olyan természetes volt számára, mint a levegő. 16 éves fiú vagy 60 éves ember a maga módján mindkettőt egyformán vonzónak találta. Mindegyiket elbájolta, és mindegyiknek kedveskedett. És mégsem volt az, akit könnyű kis nőcskének lehetett volna nevezni. Attól a naptól kezdve, hogy Johnny Logan meghalt, senki sem vette le a lábáról. Vicky egyenletesen mélyen lélegzett, aludt. Victoria hanyat feküdt a keskeny ágyon, és azon gondolkozott, hogy ez a feltétlen hűségre val, mert a csinos Vicky nem szűkölködött kérőkben, komoly udvarlókban. Stan bácsi most is hetente telefonált Larry Moore-ból, igaz, néha megszitta Vickyt, hogy túlépte a csekk számláját, máskor csupán azért, hogy hallja, ahogy Vicky dallamosan belehalózik a telefonba. A hangja vidám és friss volt, de a legújabb bostoni élményeiről beszélt, máskor, ha azt hallotta, hogy Stan megfázott és gyengélkedik, gyöngéd és aggodalmas. Ritkán jött zavarba, mint ma este, miután Pietro hirtelen elrohant, és Victoriát egyre jobban kínoszta a lelkiismeret. Lehet, hogy ő, és nem is az anyja a hibás. Nem, ez nem igaz. Reggelre elaltatta a titkos kételjeit, és ismét beleásta magát a saját igazába. Vickyvel szemben udvarias volt, de tartotta a távolságot, és egész nap mind a ketten csalóka fegyverszünetet tartottak. Közben Victoria egyre a telefont várta, bár volt egy olyan fájdalmas előérzete, hogy Pietro nem fogja felhívni. Újra és újra megfogalmazta a magyarázatokat és mentségeket. Úgy érezte magát, mint egy gyerek, aki az iskolaigazgató előszobájában várja, hogy ráolvassák megbocsáthatatlanul gyalázatos bűnét. Az ételnek fűrészpor íze volt, és Vicky minden igyekezete, hogy megszokott képét mutassa, csődöt mondott. A parti, amelyet attól a naptól számítva két napra terveztek, mint Damoklész kardja lebegett Victoria feje felett, még gondolkodni sem mert rajta. Este Vickynek, akitől az egyik új ismerőse kikönyörögte, hogy menjen el vele moziba, sikerült megszöknie, és Victoria egyedül maradt. Fel és alá járkált az üres lakásban. Éppen akkor, amikor a legkevésbé számított rá, Vicky még alig érhetett a sarokig, élesen megszólalt a telefon. Victoria ijetten felugrott, óvatosan közelítette meg a készüléket, és remegő kézzel felvette a kagylót. Igen, suttogta végre. Azután, mintha letaglózták volna, nem Pietro, csupán egy férfi hang volt, akit nem ismert fel. Beszélhetnék Victoria Logannel? Én vagyok. Ó, szia! Hangzott meg könnyebbülten, és volt a hanghordozásában valami meghatározhatatlan, ami ismerősnek tűnt, de Victoria nem tudta hova tenni. Carlo Caravacci, mondta a hang. Victoria meglepetésében épp hogy egy ót tudott kinyögni. Itt vagyok a városban. Egy családi összejövetelen voltam a nővéremnél, és körülbelül egy órán van,